Jó itt lenni veletek újra, és különösen bátorító számomra az, hogy ti vagytok, és hogy nagyon sokan az Úré vagytok. Biztonságban lehet az életünk. A legerősebb kezek tartanak az Isten kezei. És én szeretnék most egy olyan történetet megosztani veletek, ami bár régi, de mai. Ha azt nézzük, hogy mikor íródott, akkor azt mondhatnánk talán, hogy több mint 2000 éve, de hogy milyen aktuális, én azt gondolom, hogy ma is legalább olyan aktuális. A kegyelemről lesz szó ma is, és különösen arról szeretnék szólni, hogy a Isten kegyelme hogy tud bennünket segíteni akkor, amikor elutasítottságok érnek, elutasításban vagyunk, hogyan tud az Isten ebből felemelni bennünket. Egy történetet szeretnék felolvasni a Bibliából, és arra kérlek, hogy velem együtt kísérjétek figyelemmel. Ne csak azért, mert kérlek, hanem tényleg úgy nézzétek az igét, úgy tekintsetek rá, mint arra szóra, amivel az Isten szólni akar személyesen hozzád. János Evangélium a 9. részét szeretném most felolvasni. Álljunk fel, és így hallgassuk meg. Egy kicsit hosszú lesz, ha mégis valakinek betegség vagy egyéb miatt úgy érzi, hogy le kell ülnie, nyugodtan üljön le. A vakon született ember meggyógyítása szombaton. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, mikor visszatért. Szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre azt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, mekente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették, a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik: Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak: Hogy tehetne bűnös ember ilyen jeleket? Meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak: Te mit mondasz róla, hogy megnyitottad a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy mi módon lát, azt nem tudjuk, hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert megegyeztek abban, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Odaírták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erről így válaszolt, hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa. Mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik, ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki beszél veled, ő az. Erre az ember így szólt. Hiszek, Uram, és leborulva imádkozott. Hálásak vagyunk neked. Megváltunk, szabadítunk, Jézus. Dicsérjük téged azért, mert újra azt láthatjuk, hogy te hogyan bánsz velünk. Azt tudjuk, hogy hogyan bánnak velünk az emberek. De sokkal jobb azt látni, ahogyan te bánsz velünk. Te, aki kész vagy kiemelni az elutasítottságból, a kiközösítésből. Te vagy az Úr Jézus, aki fel tudsz szabadítani, hogy azok lehessünk, akivé teremtettél minket. Úr Jézus, azért imádkozom, hogy ez a ma délelőtt szolgálhassa azt, hogy leplek lehújjanak a szemeinkről, hogy lássunk, hogy te szerinted lássuk magunkat, és te szerinted lássuk azokat az embereket, akiket talán környezetünkben kiközösítenek. Bocsáss meg, Uram, amikor nem álltunk melléjük, amikor mi is beálltunk a sorba, mert féltettük az egzisztenciánkat, féltettük azt, hogy vajon nem veszítünk el embereket. Úr Jézus, kérlek, beszélj a szívünk köz mélyen. Érints meg. A Szent Szellem által győzd meg bűn, igazság, ítélet tekintetében. Azért imádkozom, Istenem, hogy tedd a mi szívünket kegyelmes szívvé, olyanná, amilyen a tied, hogy így tudjuk a kapcsolatainkat építeni. Várunk rád, Urunk. Amen. Ahogy az elején is mondtam, ma délelőtt az elutasítottságról lesz szó, és alapvetően nagyon sokan érintettek lehetünk ebben a kérdésben. Vagy úgy, hogy mi utasítunk el valakit, és ez rossz, és ez helytelen, és ebből az Isten akar bennünket felszabadítani, meggyógyítani, helyre rakni. Vagy úgy, hogy a másik oldalon vagyunk, akiket, vagy akit elutasítanak. Nem állítom, hogy minden ember életének minden élet szakaszában átéli ezeket, de azt tapasztalom emberekkel való beszélgetés során, hogy nagyon sokan átéljük azt, hogy elutasítanak, nem értenek meg, kiközösítenek olyan dolgokért, amikről nem tehetünk. Olyanért se érdemeljük meg sokszor, amiért tehetünk, de különösen azokért, amiért nem tehetünk, azokért végképp nem érdemeljük meg azt, hogy így bánjanak velünk. Ez a történet egy ilyen emberről szól, ami szólhat rólad is, rólam is, bármelyikünkről, akár 2019-ben is. Hogyan lehet definiálni talán azt, hogy elutasítottság? Mit jelent ez? És talán úgy tudnám definiálni, hogy egy valakit, bárkit, akárkit, talán téged negatív színben tüntetnek fel olyan állapot miatt, vagy olyan tulajdonság miatt, amiről alapvetően nem tehetsz. Tehát valakik téged negatív színben tüntetnek fel olyanért, amiről alapvetően nem tehetsz. Általában van az elutasításnak oka is. De ezek az okok, mondva csinált okok, rossz gondolkozásból fakadó okok, helytelen biblia értelmezésből fakadó okok, ami miatt embereket elutasítanak. Tehát van egy elutasító, vagy több, van valaki, vagy valakik, akiket elutasítanak, és van egy ok, amiért velük ezt teszik. És ez mennyire jellemző ma is, én felírtam egy pár dolgot, hogy milyen területeken érheti az embert elutasítás, például többek között a származása miatt, ugye? Kérdezd meg egy romát. Kérdezd meg egy zsidót. Kérdezd meg egy erdélyi, egy felvidéki, kárpátaljai magyart, hogy vajon érzette már ilyet. És azt fogod hallani, hogy igen? Nagyon is. Tehet arról, hogy hova született? Tehet arról, hogy milyen családnak a tagja? Nem. És mégis. Jön a bélyeg, és jön az általánosítás, ti ilyenek vagytok. Ez azért van. És gondoljátok el, most egy kicsit tetézzük a dolgokat, mondjuk egy erdélyi, kárpátaljai, felvidéki magyar, aki ráadásul még hívő is, az kaphat-e elutasítást? A származása miatt igen, sokszor a hite miatt is igen, és néha ezek az elutasítások, mint egy egymásra rakódva telepednek meg az ember lelkén. És egy nyomásként ott vannak, talán egész élete során. El lehet utasítani valakit azért, mert hogy néz ki? Mondjuk, hogyha valaki, úgy fogalmaztam, hogy mondjuk akár születés előtt abortuszt akartak végrehajtani rajta, vagy születéskor oxigénhiány, agyvérzés, vagy egyéb miatt, vagy orvosi műhiba miatt, úgy születik, ahogy kap elutasítást? Bőven. Tehet róla? Nem. De az emberek olyanok, mint a sokszor a tyúkok. Kikapnak az egyikből egy tollat, és aztán mindenki azt kezdi el csipegetni. Egészen addig, amíg véres nem lesz. Vagy bele nem hal. El lehet utasítani valakit a kinézete miatt is. És emiatt is sokan szenvednek ma. Mert esetleg hosszabb az orra, görbébb az orra. Vagy a hajaszíne mondjuk vörös, és az ritka, vagy szeplős, vagy eláll a füle. És lehetne sorolni sok olyan adottságot, amiről alapvetően nem tehet. Ezt örökölte, ilyen géneket kapott. Isten ilyenek teremtette. És mit csinálnak az emberek? Kés alá feküdnek. Ha, majd az megoldja a kérdést. Műtétek sora. De alapvetően itt kéne a szépbe rendet rakni. És elfogadni azt, hogy Isten olyannak teremtett, amilyen vagyok. És így tudom őt dicsérni ebben a testben. Nem mindenki tud szépészeti beavatkozást megfizetni, de nem is kell, úgy gondolom. Sokkal inkább el kéne fogadni azt, hogy Isten milyennek teremtett. És örvendezni ennek. El lehet utasítani valakit a szellemi adottságai miatt? Szerintem működik ma is ez. Van két testvér, az egyik kisújból ötös, másik meg megfeszülve hármas, és jön a megjegyzés, hasonlítgatás. Ez is teljesen hiába való. De mégis működik ez. Milyen sokszor ahhoz hasonlítjuk a másikot, aki kisújból szinte tanulás nélkül kirázza az ötöst, és azt mondjuk, miért nem vagy olyan? Mert nem olyan. Vagy nem tudom, jártál-e már úgy, hogy anyagi lehetőségeid miatt utasítottak el. Egy olyan közösségbe kerültél, ahol pénzes, gazdag, jómódú emberek voltak. És te ott álltál, és láttad, hogy milyen ruhájuk van, hogy milyen vastag a pénztárcájuk, hogy milyen kocsival járnak, hogy milyen... És azt mondtad, hogy én ezt nem engedhetem meg magamnak, én nem vagyok ilyen. És úgy érezted magad, hogy te kevesebb vagy náluk. Van ilyen is. Főleg, hogyha érzékeltetik és lesajnálnak, vagy nem hívnak meg oda, hova ők mennek. De hadd mondjam el, az elutasításnak ugyanilyen veszélyes területe az, amikor valakit a neme miatt utasítanak el. Kislányt vártunk, és te születtél kisfiúnak. És lehet, hogy ezt nem mondják, csak érzékeltetik, fiús ruhába járatnak, hajadat fiúsra várják, és úgy kezelnek, mintha fiú lennél, miközben lány vagy. Vagy fordítva. Ilyen is lehet. És ezek a sebek ott maradnak, amíg Jézus Krisztus be nem gyógyítja. Hoztam egy diát. Ismerősek? Mit tudunk a férfiról? Kéz nélkül, láb nélkül. Lehet azt mondani, hogy ez egy torzó, ez az ember. El lehet utasítva az osztálytársai részéről? Elmondta a bizonságtételében, hogy el volt. Sőt, öngyilkosságon gondolkozott. Mindaddig, amíg megértette azt, hogy Isten így is szereti, és így is elfogadja. És a legjobb motivációs tréner lett. És ma elmegy iskolákba, tornatermekbe, sportcsarnokokba, és motiválja a fiatalokat arra, hogy miért érdemes járni. Egy ilyen ember. És tudjátok miért? Azt olvassuk az igében, azért, hogy Isten cselekedetei nyilvánvalókká legyenek. Hogy ott van az a másik hölgy. Ő egy abortusz túlélő. Abortálni akarták, és nem sikerült. Megszületett. És az élet érdekessége az, hogy annak az orvosnak, aki abortálta, annak kellett aláírni a születésanyagkönyv kivonatát. És él. És elmegy, és bizonságot tesz arról, hogy bár nem akarták, és meg kellett bocsátani az édesanyjának, és sok mindent meg kellett, de hogy miért értékes az élet. Az ő életükben úgy történt ez az ige, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei, hogy nem gyógyultak meg. Nem nőtt ki a keze, nem nőtt ki a lába, és ez a hölgy sem teljesen egészséges, de ilyen módon lettek nyilvánvalóvá rajta az Isten cselekedetei. És van itt egy másik történet, amiről olvastam, amikor úgy lett nyilvánvalóvá Istennek a cselekedetei, hogy egy vak ember látott. Isten megteheti ezt is és azt is? Így van. Isten dicsőségét szolgálja ez is és az is? Úgy gondolom, igen. Itt van egy ember az igében, akit mélyen elutasítanak. Olyan dologért, amiről nem tehet. Figyeltetek a megszólításra? Hogy szólítják őt? A tanítványok hogy szólítják? Figyeltek? Újra elolvasom. Ez engem szívem ütött. Mester, ki vétkezett? Ez? Nem tudom, én az őt használtam volna. De nagyon sokszor ez a kifejezés jön ki ezzel az emberrel kapcsolatban. Ez. De ő nem ez. Ő. És milyen mélyen gyökerezik a tanítványok szívében is ez a hamis felfogás, hogyha valaki így születik, akkor ennek okának kell lennie, és ez az ok nem lehet más, mint az, hogy valószínűleg a 10 parancsolatból ide idézve, citálva, hogy valószínűleg az elődei, vagy a szülei, vagy a nagyszülei, vagy a dédszülei bizonyára bálványimádók lehettek, és lánnám az Isten megbüntette harmad, negyed ízlítlen őket. De ez a gyerek hogy vétkezhetett? Az anya méhében. Mert születése óta vak. Látjuk, hogy milyen butaságokra képesek az emberek? Milyen butaságokat tudnak mondani? Az ő édesanyjának ugyanúgy vajognia kellett vele, mint egy egészséges újszülöttel. Ugyanúgy a pocakjában kellett hordozni a 9 hónapig, és ugyanúgy meg kellett szülnie, mint ha egészséges lenne. És a születéskor derült ki, hogy mégsem egészséges. És azt mondja az Úr Jézus, nem ő vétkezett, nem az ő szülei vétkeztek, hanem azért van ez, hogy Isten cselekedetei legyenek nyilvánvalóvá az ő életében. Nagy tanulság ez nekünk, hívő embereknek, hogy ne próbáljuk az ítélkező szívünket igeversekbe csomagolni. Nem kér bennünket az Isten arra, hogy mindenre találjunk magyarázatot. Hogy még az Istennél is okosabbak legyünk. Hogy mi miért történhetett meg. Nem kért meg Isten bennünket oknyomozásra. Meg nagy-nagy igazságnak tűnő dolgok kimondására, amik nem is igazságok. Isten arra kért meg bennünket, hogy kegyelmesek legyünk. Hogy kegyelmes szívvel éljünk. Elfogadni kell, mellé állni kell. És a valódi válaszok, a miértek Jézusnál vannak. Ő tudja azt, hogy miért enged meg egy ember életében ilyen dolgokat. Tetszik Jézus diagnózisa. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ő vétkezett, nem az ő szülei. Szerintetek ez az ember születése óta hányszor hallotta azt, hogy nem ő a hibás? Egyszer sem. Folyamatosan az az üzenet ment, te vagy a hibás, te vagy a hibás, te tehetsz róla. Folyamatosan ezt az üzenetet küldték felé. Még a tanítványok is. És hogyha egy ember felé többször küldik ezt az üzenetet, hogy te vagy a hibás, te tehetsz róla, a te okod, a te sarad, akkor mi történik egy idő után? Elhiszi. És így kezd el gondolkozni magáról. Születése óta ezt hallotta, hogy ez mind az ő hibája. Beszólásokat kapott, helyzetértékeléseket. Azért vagy ilyen, mert aminek közöse volt a valósághoz. Talán ilyen gondolatok jöhettek a szívébe, hogy ő egy selejt, hogy miért született meg, jobb lett volna, hogyha meg se születik, csak rontja az összképet, kiszorítja a többi kordulót. Haszontalan ember. Az emberek szavai olyanok, mint a tördöfések. De a bölcsek nyelve gyógyít. Gyógyít. És tudod, mi történt? Meghallott ez az ember attól az embertől, aki a legautentikusabb, az Isten fiától, hogy nem te vagy a hibás. Nem te vagy a hibás. olyan jó lenne ezt, testvéreim, megtanulni végre. És alkalmazni végre. Oda menni azokhoz, akiket mindenki elutasít, akit mindenki lenéz, akit mindenki lesajnál. És Jézus utasítására, tanácsára, vezetésére azt mondani, hogy nem te vagy a hibás azért, amiről nem tehetsz. Nem te vagy a hibás a kinézeted miatt, nem te vagy a hibás a szellemi adottságaid miatt, nem te vagy a hibás amiatt, hogy hol születtél, milyen családba születtél, milyen rasszba születtél, nem te vagy a hibás. És hozzátok szólok titeket, fiatalok, oda kéne állni azok mellé, akiket az osztályban csúfolnak, akiket lenéznek. És nem félteni barátságaitokat, hanem oda menni azokhoz, akiket lenéznek, és azt mondani, hogy értékesek vagytok. Hogy elfogadlak téged. Tudom, ez nem könnyű. Mert a többiek lehet, hogy ezért elutasítanak titeket, akik befogadók vagytok. De ki tegye, ha nem ti? Ki tegye, ha nem ti? A gyógyuláshoz vezető út első lépése kihirdetni, elmondani, nyilvánvalóvá tenni azt, hogy nem ő a hibás. Tudjátok, hogy mennyire vágynak az emberek ezekre a gyógyító szavakra? Amit felülírhatják mindazokat a sebeket, mindazokat a dolgokat, amik ott vannak az életükben. Azt érte meg ez az ember, van végre valaki, aki megért, aki mellém áll, aki nem a lejárt lemezt ismételgeti, hanem valami újat és igazat mond. De nem csak a gyerekeknek szól ez, a felnőtteknek is. Ti is menjetek oda, és álljatok mellé azoknak, vagy azok mellé, akit elutasítanak, akár a rokonságon belül, a családon belül, a munkatársak körül, és fejezzétek ki feléjük Jézus Krisztus befogadását. Menjetek oda a megbélyegzettekhez, lenézettekhez. Jézus eljut a kegyelmes szavaktól a kegyelmes tettekig. Mert jó dolog azt mondani, hogy nem te vagy a hibás, hogy nem tehetsz róla. De nem szabad itt megállni. Meg is kell mutatni cselekedetben, valóságosan azt. Tudjátok, milyen érdekes, hogy Jézusnak is végig kellett mennie ezen a próbán, ha fogalmazhatok így. Tudta Jézus, hogy szombat van aznap? Tudta. Tudta, hogy kiveri a biztosítékot? Tudta. Tudta, hogy ezért mi fogja őt élni? Nyilvánvalóan tudta. Csak mondott valamit, amire nagyon érdemes odafigyelnünk. Nekünk, és lehet, hogy ebben a tanítványokat is beleértette, sőt biztos, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki nem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Jézus vagy az atya akaratát cselesszi, és szerez magának egy csomó ellenséget, vagy nem teszi az atya akaratát, és a komfortzónán belül marad. Ilyen egyszerű. És Jézus úgy döntött, hogy inkább az atya akaratát cselekszi. És ha ezzel ellenségeket szerez magának, akkor azt szerez. Én úgy gondolom, Jézus nem direkt akarta hergelni a farizeusokat, hanem egyszerűen az atya szólt neki, Jézus, ma az ő szemét nyisd meg. És Jézus azt mondta, rendben, megyek. Tanulság ez neked is, nekem is mindnyájunknak, hogy amikor dönteni kell, hogy Isten akaratát cselekszed, hogy az emberek akarata előtt hajolsz meg, akkor érdemes Isten akaratát cselekedni. Ő emellé tud odaállni. És lehet, hogy volt Jézusban reménység a tekintetben, hogy hát ha a gyümölcsöt látva farizeusok közül lesznek, akik átértékelik a nézeteiket. És látjuk, hogy van egy vita. Ha Istentől van, nem csinálhat ilyet. De bűnös ember, hogy tehetne ilyen jeleket? Van egy vita. Jaj, de jó, hogy van egy vita. Talán egy-két farizeusnak megnyílik a szeme. Tudjátok, a törvény az nem tud felemelni. Abban az állapotban akar hagyni, amiben vagy. Szombat van, üljön ott, vakon kóduljon. A kegyelem meg azt mondja, én most cselekedni akarok, gyógyítani akarok, szabadítani akarok. Azt kapta meg ez a beteg Jézustól, amit senki mástól nem kaphatott. A szemei világát. És az elutasításból való felszabadulást is. A kegyelmet nem csak szavakban kell gyakorolni, kell, de amikor eljön a tettek ideje, akkor a tettek mezére kell lépni. És miközben segítesz azoknak, akiket mások elutasítanak, szembe fogsz kerülni hamis elvárásokkal, szembe fogsz kerülni emberekkel, beidegződésekkel, ez benne van a képbe. Ne a megfelelést, a mindenáron megfelelést választ, mert nem ez Isten akarata. Lehet, hogy azzal tudsz valakinek segíteni, hogy elkezdesz imádkozni érte. Komolyan. Lehet, hogy azzal tudsz neki segíteni, hogy Istenhez vezeted. Jézushoz vezeted őt. Lehet, hogy azzal tudsz segíteni, hogy ha annyira mély ez az elutasítás benne, és igényel szakmai segítséget, akkor olyan helyre viszed, ahol ezzel a problémával szakmailag is tudnak foglalkozni. De tégy értük, ne csak beszélj erről. És milyen megdöbbentő, ez az ember az elutasításból hova érkezik? Az elutasításból. Azt gondolná az ember, hogy végre lát. Elmúlt az ok. Mindenki örül, hallelujázik, hálát adnak az Istenhez, leborulnak, és azt kiáltják, nagy az Úr. És mi történik? Megszűnik az elutasítás oka, hiszen lát, életében először lát, és mi történik? Jön egy újabb elutasítás. Jön ez a procedúra. Hallgassuk ki kétszer, hát ha másodszorra, másodszorra, mint előszörre. És nem mond mást. Hívjuk ide a szüleit. Lehet, hogy van egyik testvére? Van egy vak, meg van egy látó. És akkor azt mondták, hogy nem ő az. Hát persze, biztos. Milyen érdekes, az emberek mindent el tudnak hinni. Csak épp a valóságot, nem? És gondoljátok-e meg, hogy az ember azt gondolná, hogy végre befogadják ezt az embert. Hiszen megszűnik az ok, lát. És akkor jön a következő elutasítás. Emlékeztek, mit mondanak rá? Te mindenestül bűnben születtél. Te tanítasz minket. Pedig lát. De mégis rajta maradt ez a pecsét, ez a bélyeg. És a legmegdöbbentőbb és a legszomorúbb ebben a történetben számomra az a szüleinek a viszonyulása. végre itt lenne az alkalom, hogy kiálljanak mellette. És azt mondják, hogy ez a mi fiunk, hogy meggyógyult, és Jézus gyógyította meg. És mit olvasunk? Az elutasítástól félő szülők elutasítják a saját gyereküket. Na ez nem semmi. De ha az anyám és az apám elutasít, akkor van valaki, aki nem, aki magához fogad. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen eset után minimum visszaesik ez az ember. Hiszen nem kapja meg azt az elfogadást se a farizeusoktól, se a saját szüleitől, amit megérdemelne, vagy megérdemelt volna. És nem esik vissza. Sőt, felbátorodik. Ilyen az, amikor Jézus valakit meggyógyít az elutasítottságból. Akkor nem esik vissza, hanem felbátorodik. Reménységet kap. Sőt, olyat csinál, hogy az ember azt mondja, hogy ez ugyanaz az ember. Kioktatja a farizeusokat. Ti is az ő tanítványai akartok lenni? Na, nem is tudtam. Na, meséljetek róla. Váltottatok? Farizeusmusból Jézus követőivé akartok lenni? Azt sose hallottuk, hogy ti nem tudtok róla. Hát ti mindenről tudtok, gyerekek. Hát, hogy nem ismeritek Jézust? Hát, mi az, hogy azt se tudjátok honnan való? Hát ez duma. De hogy nem tudjátok? Tudjuk, hogy ember emlékezet óta nincs ilyen, hogy valakinek a szemét megissa, bárki is. Gyerekek, nézzétek már meg a gyümölcsöket, és utána mondjatok valamit. És ez ugyanaz az ember, aki órákkal korábban ott ült elutasítva, koldulva az út szélén. Látjátok, mire képes Isten? Hogy fel tud szabadítani? Hogy fel tud emelni? Hogy ki tud hozni ezekből a sebekből? De csak ő tudja ezt megtenni. Senki más. Tudjátok, ez az ember Krisztusban nyerte el az ő identitását. És nem az érdekelte, hogy mások mit mondanak róla. Hanem az érdekelte, hogy kicsoda Krisztus, és Krisztus róla hogy gondolkozik. És ez egy nagy lecke, nagy tanúság neked is, nekem is, mindnyájunknak. Hogy a te identitásodat nem az határozza meg, hogy mit mondanak a környezetedben. Mit mondanak a vallási vezetők, papok, vagy egyebek, kéne, hogyha jó pap mondja. Hanem az határozza meg, hogy Isten mit tart rólad. És ha Isten azt mondja rólad, hogy nem vagy elutasított és befogadott vagy, hogy az ő gyermeke vagy, hogy kegyelmet nyertél. És lehetne sorolni azokat az ige verseket, szakaszokat, amiben Isten felbátorítja a követőit, hogy úgy gondolkozzanak magukról, ahogy ő gondolkozik róluk. Ezeket kéne magunkba szívni jó mélyen. Ezeket kéne elhinni, és amikor támadások érnek, ezt válaszolni. Akár a kísértőnek, aki úgy jön és az elménket próbálja macerálni, vagy embereknek, akit felhasznál a kísértő abban, hogy visszahozzon minket. Ez az ember Krisztusban megtalálta az identitását, és nem engedett belőle. Akkor sem, ha mély, újbori elutasításokat kellett átélnie. Tudta, kiben, kinek hisz. És ami szintén Jézus Krisztus kegyelmét mutatja számomra ebben a történetben, az az, ahogyan látjuk 35. versben. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették. és találkozott vele. Jézusnak fontos volt az, hogy találkozzon vele. Jézus nem hagyta magára ebben az állapotban, hogy hát, kiközösítettek, így jártál, ez a tanítványoknak a velejárója, legalább most hamar átérted azt, hogy mivel jár a Krisztus út. Nem, hanem oda megy hozzá. És az ő hitének hiányosságait, mert mit mondott róla? Proféta. Nem proféta, hanem valami több. Az ő hitének hiányosságait helyre rakta, és egy sokkal mélyebb kapcsolatra hozta önmagával. Úgy olvasom itt az igében, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Hiszek Uram, neked hiszek Uram, csak neked hiszek, és imádlak, mert méltó vagy, te vagy méltó egyedül a szívem teljes imádatára. Én ehhez a Jézusra szívlak titeket ma délelőtt. Ahhoz, aki nem bélyegez, aki nem áll be a sorba, aki nem szajkóz, hanem aki ki akar hozni téged az elutasítottságodból. Teljesen mindegy, miért bélyegeztek meg. És hogy hányszor. Jézus segíteni szeretne. Azt halld meg, amit ő mond, és ne azt, amit mások. Arra építs, amit ő mond feléd. És lehet, hogy neked is azt mondja, azért van ez, hogy Isten kegyelmes munkája, cselekedete nyilvánvalóvá legyen az életeden. Hogy ne csak akkor lássanak, amikor el vagy utasítva, hanem akkor is, amikor már fel vagy szabadulva a terhek alól. És Krisztusban békességed és örömöd van. Lehet, hogy éppen Krisztus miatt ér a következő elutasítás. Mert őt elfogadtad, mert őrá hallgattál. És emiatt mások fognak elutasítani a környezetedből. Talán a legközelebb állók. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy bátorodjon fel a szíved. És hogy légy biztos abban, hogy Krisztus mivé tett téged. És nem utolsó sorban méltó Jézus az imádatodra. Arra, hogy magasztald őt, mert senki nincs más olyan a földön, mint ő. Senki. Ma reggel, amikor olvastam a Bibliát, akkor a 70. Zsoltár 5. verse jött elém. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Isten. Isten ezt akarja veled is, velem is megértetni, hogy nagy és hatalmas. És mindezek fölött szeretettel vár téged is. Amen.